Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin köszönti Önöket! Végidő című új sorozatunkban, amely két hetenként vasárnap 20 óra 16 perckor hangzik el, legutóbb a téma egészét tekintettük át röviden és átfogóan. Ma megint egy igen nagy téma következik, és pedig Isten üdvösség terve. Ennek a nagy hordereje miatt két adást kell szánnunk. Az üdvösség tervén Isten történelemben megjelenő üdvözítő munkájának, megváltás művének a tervét, a menetrendjét értjük. Ezt az új szövetség olykor az Isten titka, vagy Isten akaratának titka kifejezéssel adja vissza, hát ezek ugyanazt jelentik. Az Efezusi levél első fejezet 9. versétől így olvassuk. Isten megismertette ugyanis velünk akaratának titkát, jóságos tetszése szerint, melyet elhatározott benne, Krisztusban, az idők teljességének megvalósításáról. Hogy Krisztusban, mint főben, újra összefogjon mindent, ami a mennyben és ami a földön van, ez az egyik, és a másik, hogy általa lettünk részesei az örökségnek, mi, akiket előre erre rendelt, annak végzése szerint, aki mindent akaratának tetszése szerint cselekszik. Az üdvösség tervének öt fő jellemzője van. Az első kettőről ma, a többiről a következő alkalommal lesz szó. Tehát ez az öt jellegzetesség. 1. Az üdvösség tervének meghatározott céljai vannak, és pedig, ahogy itt az Efezusi levélben olvastuk, 2. Másik. Isten üdvterve öröktől fogva létezik. 3. A terv beteljesülése az bizonyos és sziklaszilárd. 4. Az üdvtervnek erkölcsi alapelvei vannak, ugyanazok, amelyek Isten erkölcsi alapelvei. És végül 5. Az üdvösség terve a gonosz erőivel folytatott folyamatos küzdelemben valósul meg. Tehát ezt az ötöt vesszük sorra, kettőt ma. Az első jellegzetesség, hogy Isten üdvösség tervének meghatározott céljai vannak, és pedig 2. Hogy ismét egybe, egyetlen egységgé szervezze a mennyet és a földet, hogy Isten az emberrel együtt egy közös életközegben élhessen, ez az új ég és új föld. Másik, hogy az embert megszabadítsa a bűn és a halál fogságából és teremtményből, saját gyermekévé fogadja. Tehát Isten egyik célja, hogy megszüntesse azt a tragikus szakadást, amely a bűn után és amiatt következett be az ég és a föld, Isten és az ember életközege között. Isten akarata szerint nem normális állapot, hogy a bűn után a két élettér külön vált. Lakói, Isten és az ember elszakadtak egymástól. Isten terve tehát az, hogy visszaállítsa azt a helyzetet, ami eredetileg a bűn előtt megvolt, az Édenkertet jellemezte, vagyis hogy egységes szellemi valóságként teremtse újjá az eget és a földet, ahogy már olvastuk, de ez olyan fontos, hogy még egyszer a lényegét nézzük. Tehát meg is mertette velünk Isten akaratának titkát, hogy Krisztusban, mint főben újra összefog mindent, ami a mennyben és ami a földön van. Ez az új ég és új föld egyetlen valósága. No hát, ezt csak mint megígért tényt ismerjük, hogy majd így lesz, de hogy Isten miképpen fogja megvalósítani, arról a Szentírás nemigen beszél, én sem mondhatok többet róla. Annál inkább az üdvösségterv másik céljáról, ami az, hogy Isten Jézus Krisztus helyettes áldozata árán az embert megszabadítsa a bűn és annak következménye a halál fogságából, és így teremtményből gyermekévé fogadja, hogy így az ember életközösségre jusson vele. Ez az életközösség az örök üdvösség. No hát ennek a második pontnak, amely a tervben a második, ennek a részleteibe már jobban bele tudunk menni, jobban ismerjük. Először is sokan felteszik a kérdést, ha Isten előre tudta, hogy teremtménye, az ember bűnbe esik, és elszakad tőle, akkor miért teremtett egyáltalán embert? És miért kell azután újra teremtenie az embert? A rövid válasz az, hogy Isten az első teremtés során létrehozza az embert, mint teremtményét, a második teremtés során, az újjáteremtésben pedig az ember teremtményből Isten gyermeke lesz. Na hát lássuk ezt. Isten megteremti, életre hívja az embert, annak akarata, szabad döntése, beleegyezése nélkül, aztán szülei ugyanígy az ő beleegyezése nélkül nemzik. Hát ez nem járja. A 20. és 21. században több költőnél előkerül ez a panasz, még a katolikus Pilinszky Jánosnál is a Tilos csillagon című versben azt írja, én nem kívántam megszületni. A semmi szült és szoptatott. Nem akart megszületni. Hát el kell ismerni, hogy önmagában, racionálisan ez valóban botrány. Botrány, hogy az ember, aki mindenek előtt szabad akarattal bíró lény, mert Isten ilyennek teremtette, éppen ezen a legdöntőbb ponton létrejöttében, megszületésében minden csak nem szabad, nem szabad. És ez nem maradhat ennyiben. Ez az állapot, ez nem lehet végleges. Valaminek történnie kell itt, és történik is valami. Az embernek azért adatik szabad akaratától függetlenül az ideiglenes és véges földi élet, hogy annak folyamán alkalma legyen eszes teremtményként szabadon eldönteni, kívánja-e az életet, a valódi, legmagasabb rendű, végleges, örök életet, Isten örök életét és társaságát, azaz akar-e Istennek nem csak a teremtménye, hanem bibliai szóhasználattal a gyermeke, Isten gyermeke lenni, akar vagy nem akar. És úgy lesz, ahogy ezt ő kívánja. Pontosan. Isten teremtményének lenni, és Isten gyermekének lenni, hát ez távolról sem ugyanaz. A Biblia világosan elkülöníti ezeket az állapotokat, amikor élesen megkülönböztetve az ember teremtésétől, egyszer csak elkezd születésről beszélni, olyan kifejezésekkel, mint fentről születni, Istentől születni, Isten életéből újjá születni, Isten gyermekévé születni, stb. Tehát ezeket a Biblia élesen elválasztja. Istennek egészen másfajta kapcsolata van a teremtmény emberrel, mint az ő saját gyermekeivel. Mindenki Isten teremtménye, akár akarja, akár nem. Akár tudja ezt, vagy elismeri, akár nem. Ellenben senki sem lesz automatikusan Isten gyermeke, csak az, aki földi életében szabadon úgy dönt, hogy az akar lenni Isten gyermeke. Isten teremtménye vagyunk, Isten gyermekévé válnunk kell. És nem valamikor a távoli jövőben, a mennyei valóságban lesz ez eldöntve, vagy történik, hanem itt és most, ma, a Földön. Ahogy az Új Szövetség fogalmaz, hogy most Isten gyermekei vagyunk, első János levél. Vagy földi élete során válik valaki Isten gyermekévé, ha akarja, vagy sohasem, ha nem akarja. Tehát ez a válasz a kérdésre, hogy miért teremtette Isten az embert, főleg akarata nélkül. Noha előre tudta, hogy ez a teremtménye bűnt fog elkövetni, szándékosan elszakítja magát tőle. És miért teremti újjá, immár gyermekeként? Most ez kiderült. Isten terve kezdettől erre, az Isten gyermekségre, vagyis az ember örök üdvére irányult. Isten gyermekének újjászületett emberként jogai vannak, gyermeki jogai, ahogy ma mondják. Joga van először is Isten elé járulni, és kéréseit Atya elé terjeszteni az első szülött gyermekre, Jézusra, az ő áldozatára hivatkozva. Joga van aztán kérni Istentől a Szent Lelket, hiszen Jézus megígérte, hogy a Szent Lelket mindenkinek, mármint minden gyermekének, megadja az Atya, aki ezt kéri tőle. Lukács evangéliumnak egy nagyon fontos része, 11. fejezet, 13-as vers. Végül a Galata levél 3. fejezet 14-es verse szerint az újjászületett ember megkapja az úgynevezett ábrahámi áldásokat, melyeket Isten először Ábrahámnak nyilatkoztatott ki fokozatosan, Ábrahám megjelenésétől kezdve, a teremtéskönyv 12. fejezetétől, a keresztények pedig Krisztus által részesülnek bennük. Ezt Pál mondja. Ábrahám áldásai, írja Pál apostol ebben a Galata levélben, Krisztus Jézusban a pogányokra is átszállnak a hit által. Ezek közül a legfontosabbak, mert rengeteg van, de a legfontosabbak a következő. A megtért hívővel újjászületése után Isten szövetséget köt. Ez iszonyú fontos, mint ahogy Ábrahámmal. Aztán megkapja az úgynevezett gazdagság áldását. Ez anyagi áldásokat is magában foglalhat, de ennek aztán külön feltételei vannak, amikre itt most tényleg nem fontos most. Mert most elsősorban szellemi, lelki gazdagságról van szó. Vagyis a mennyei mérce szerint vett gazdagság áldását megkapja az ember, a keresztény, Isten gyermeke. Az egyik leglényegesebb ezek közül, hogy az újjászülető hívő, gyorsabban, lassabban, ez egyénfüggő, de biztosan megismeri Isten személyesen őrá vonatkozó tervét. Aztán megkapja az úgynevezett földáldását, vagyis a maga működési területét, terepét, helyét Isten országában. Ez nagyon fontos ezt tudni, ez borzasztó fontos tudni. Aztán ő maga is áldássá lesz, áldássá a környezete számára, mert hitben kapott ereje, békéje, nyugalma, derűje, optimizmusa kisugárzik a környezetére. És Isten megáldja azokat, akik őt áldják. Aztán itt van még a sok utód áldása, amit Ábrahámnak ígért Isten. A növekedés áldása. Ez a keresztény számára azt jelenti, hogy működése által növekszik az egyház sok utóddal. Növekszik minőségileg, lélekben és erőben, de akár létszámban is, az új megtérőkkel. Mindezeknek persze feltétele van, egy, de nagyon komoly, ugyanaz, mint Ábrahám esetében volt. Ábrahámnak ugyanis legelőször is Isten mondta, hogy ki kell jönnie addigi földjéről, Hárán földjéről, hogy az új haza Kánaán felé mehessen. Ez mondjuk teljesen érthető. A megtért mai ember esetében pedig azt jelenti, ez az exodus, ez a kivonulás, hogy el kell hagynia korábbi evilági szellemi örökségét, gondolkodásmódját, életformáját, és új útra kell lépnie. Ez volt tehát Isten üdv tervének az első vonása, és most pedig áttérek a másodikra. Isten üdv tervének második jellegzetessége az, hogy öröktől fogva létezik. Tehát eddig láttuk, hogy milyen céljai vannak ennek a tervnek, mi a tartalma, és most pedig öröktől fogva létezik. Az üdv terv a világ teremtése előtt öröktől fogva készen volt Istennél. Szögezzem le. Mert van erről egy nagyon-nagyon fontos alapmondat, az első Péter levél első fejezet 20-as versében azt mondja, a megváltó Krisztust az Atya még a világ alkotása előtt szemelte ki, de csak az utolsó időkben jelentette ki az emberekért, az embereknek. Eszerint a megváltás terve vagy titka, Isten titka, örök időktől fogva készen volt, de hallgatás övezte, el volt rejtve, hogy Isten majd a megfelelő időben jelentse ki. Ez a megfelelő idő a bűn után érkezett el. A terv tehát kezdettől megvolt, de persze nem Isten önkényes döntése volt. A megváltás végrehajtójának, a terv megvalósítójának, a fiúnak Isten szabadságot adott, persze, arra, hogy válasszon, hogy be akarja teljesíteni atyának ezt az üdvözítő tervét, avagy nem. A fiú pedig rábólintott atyának tervére. Na most ezt honnan tudom én? No, egyebek közt Izajás prófétától. A 9. fejezetének első versében azt olvassuk, hogy a megváltó emberként, gyermekként születik majd a világra, de ez az ember gyermek csodálatos tanácsos nevet kapja. Így fogják nevezni, hogy csodálatos tanácsos, nem tanácsadó, ahogy a fordításokban szerepel, mintha az embereknek adna tanácsokat ügyes-bajos dolgaidban. Hát ez lehet igaz, csak annyira nem fontos itt most, mert sokkal nagyobb dologról van szó, egész másról. A profécia arra utal, hogy ez az embergyermek isteni személyként előre be lesz avatva a nagy megváltási tervbe, és azt az atya mint egy megtanácskozza ő vele, ezért mondja csodás tanácsosnak Izajás. Tehát gyerek és csodálatos tanácsadó. Na, ugyanerről a tanácsosról tanúskodik a Zakariás próféta. 6. fejezet, 12-13-as vers, amikor kijelenti, hogy az égben, még a teremtés előtt folyt egy tanácskozás. A békesség tanácskozása, ami lezajlott a seregek ura és a csemete, így mondja, hogy csemete között, az atya és a fiú között. Rejtelmes és sejtelmes kijelentés, de hát csak arra utalhat, hogy a tanácskozás nem szólt másról, mint Isten tervéről, a megváltásról. Mert ez a terv volt ugye a megváltás mű első lépése. Első a terv. A tervről, amely tehát már a bűn előtt készen volt, ez is nagyon fontos, Isten először a bűneset után szólt a Teremtés könyvének a 3. fejezet 15-ös versében, az úgynevezett ős evangéliumban. és hát ez valami csodálatos. Már ekkor a maga összetett egészében meghalljuk a tervet. Teljesen, de röviden és rejtelmesen. Ennyi az egész, mondom. Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod meg az ő ivadéka közé. Ő széttiporja a fejedet, te pedig a sarkába marsz, mondja ezt Isten a kígyónak. Még a bűn után. Hát ennyi. De e pár szó mindent közöl, mondjuk öt dolgot. Isten kijelenti, hogy eljön majd az, aki eltapossa a bűnkígyó fejét, megsemmisíti minden gonosz kútforrását, a sátánt. Kettő, kijelenti, hogy ez a szabadító, ez asszonytól születik. Földi néltől, vagyis hát ő ember lesz. Vagy ember is lesz. Másrészt azzal, hogy a profécia nem szól apáról, azzal tudatja, hogy a gyermek nem asszony és férfi sarja lesz, mert nem lesz neki földi édesapja, hanem Isten lesz az ő atya. Hát nem, az Isten ember már így asszonytól, de nem férfitól születik. Döbbenetes. És közli Isten azt is, hogy örök ellenségeskedést vet az asszony, itt most Éva, minden sarja, az emberek, és a kígyó, a sátán, a gonosz közé. Ez az ellenségeskedés magyar nyelven a lelki ösmeret, melyet az ember mindenkiben elültet. Hittől függetlenül, ez borzasztó fontos, hittől függetlenül mindenki kap lelki ismeretet, és nagyon nehéz is ezt végleg, talán nem is lehetséges meggyilkolni, kiiktatni a lelki ismeretet. Nagyon nehéz. Ugyanakkor az asszonynak egyetlen földi sarja, egy ember se lesz képes saját erejéből legyőzni életében, önmagában és a világban a gonoszt. Mert ezt egyedül az asszony mennyei sarja, hitünk szerint Mária sarja, Isten fia Jézus Krisztus tudja megcsinálni. Csak ő. De ezt is már megmondja már itt a Teremtés könyv elején. És végül pedig, amikor kijelenti, hogy a sarj, a szabadító széttiporja a kígyó fejét, megsemmisíti a gonosz forrását, miközben amaz meg a sarkába mar, vagyis belebocsátja a halálos mérgét, akkor azt is tudtunkra adja, hogy a megváltó győz, mert hát legyőzi a kígyót, de ebbe belehal. Belehal ebbe a küzdelembe. És hát ez történt a keresztfán. Jézus győzött, de a halála árán. No, hát szóval ilyen gazdag és kidolgozott proféciát kapunk rögtön a történelem hajnalán, a kinyilatkoztatás legelején. És aztán ezt ismétlik, részletezik, és bontják ki a Szentírás későbbi proféciái. Tehát nem valami rögtönzés ez, hanem Isten öröktől fogva készen álló üdvösség terve. Innen folytatjuk, kedves hallgatóim, a következő alkalommal a megváltás terv másik három vonásával. Tartsanak majd akkor is velem. Köszönöm a figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus. Dér Katalint hallották. Ámen.
Végidő, avagy mik lesznek ezután? Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.